Na. Jó estét, jó szurkolást! Ugye, hogy Hofi mondaná, pusszantás mindenkinek, aki bejutott. Na nézzünk egy kis visszatekintést. Aki nem teljesen az elejétől, de nézzük meg, mondjuk, fogalmam sincs honnan. Harmadik váltás. Oké, tehát beszéltünk váltásokról, hogy miben kell váltanunk ahhoz, hogy olyan gyülekezetünk legyen, vagy olyan szolgálatunk legyen, ahol olyan tanítványok vannak, akik tanítványokat képeznek. És nagyon megemlítjük az első két váltást, de csak említésképpen a döntésekről a tanítványságra való váltás, hogyha emlékeztek erre. Tehát a tanítványság az nem egy döntéssel kezdődik, hanem ez egy folyamat, onnantól kezdve, hogy te már ott vagy az ő közelébe, és láthatja Krisztust az életedben. Oké, második váltás, ez az oktatásból a modellezésbe, ahol az érettség volt a témánk, hogy mennyire fontos, hogy mi egyre érettebbek legyünk, hiszen ahhoz, hogy a növekedésben tudjunk segíteni embereket, ahhoz nekünk is növekednünk kell, és egyre érettebbek ki kell váljunk. Oké, tehát nem az oktatás fogja a növekedést hozni, hanem az, hogy modellezzük, bemutatjuk a Krisztus követését. Ebben a témában sokat beszéltünk a Bibliáról, hogy ez legyen a középpontban, megtanítani az embereknek, hogy hogyan tanulmányozzák a Bibliát, hogyan olvassák, hogyan tanítsuk őket a Biblia olvasására. Aztán a harmadik váltás volt a programokból a tanítványságba. Tehát, hogy ne programokban gondolkozzunk, hogy különböző programokat vagy lépcsőfokokat találunk ki, hogy ezen végigmész, és akkor tanítvány vagy, oké? Hanem egy egész életen áttartó tanítványozás van, tanítványság van. Tehát így kell gondolkozzunk, és ezen belül beszéltünk a szalvéta tanítványságról, ahol sok példát említettünk, és a keresztény gyakorlatokról. Oké? Két nagy halmaz. Szalvéta tanítványság volt, ahol példákat adtam erre, a jöjj, növekedj és menj, ez a fektetett nyolcas. Akkor ott volt az életfája, a gyökerek és a gyümölcsök. Oké, csomó kérdés mindegyikhez. Aztán kapcsolatok, tapasztalatok, információ, KTI. Aztán a negyedik példa az egy közülük, szalvéta tanítványságra. Ez egy jó evangelizációs eszköz, hogy bemutassuk az evangéliumot az embereknek, tehát tudunk beszélgetni egy Istentől távol lévő emberrel is erről, de tudunk beszélgetni egy Krisztus követő tanítvánnyal is. Oké? És aztán belekezdtünk a múlt órán a gyülekezeti gyakorlatokba, hogy ez egy másik olyan mód, ahogy tanítványozunk. Oké? Van a szalvéta tanítványság, ami alapvetőleg arról szól, hogy én leülök valakivel, vagy leülünk többen. Már egy kicsit inkább ezt fogjuk kihegyezni, hogy a tanítványozást, tehát az Új Szövetségben nem látunk arra példát, hogy Jézus egy-egybe tanítványozott volna bárkit is. Mindig csoportban tette. Tehát amikor több hívő együtt volt. De mindegy, nem szaladunk előre. Tehát ez a szalvéta tanítványság egy kicsit erről szól. Egy olyan eszközök ezek, ahol tudunk segíteni, bátorítani, imádkozni valakiért, valakikért, akiknek én is egy vagyok a társaságban, és beszélgetünk egy életfája ábra alapján, vagy egy közülük ábra alapján, vagy akármilyen, akárki ki is találhatsz valamit. Jó, és aztán ott vannak a keresztény tapasztalatok, vagyis a gyakorlatok, vagy gyülekezeti gyakorlatok, ami mondhatjuk azt, hogy Egy olyan eszköz, ami a hétköznapunkban ültethető át. Tehát a hétköznapokba. Mert ez is egy váltás belül, oké, ez nem egy külön váltás, de át kell váltsunk a gondolkozásba, hogy ne azt ültessük el az emberekben, és saját magunkban sem, hogy ha tanítványozás, akkor az valami gyülekezeti program, vagy gyülekezeten belül, vagy valami olyan, amit a gyülekezetnek vagy a vezetőségnek kell szerveznie, vagy mozgatnia, hanem a Krisztus követése az 24 órás naponta. És megvannak a gyakorlatok az életünkben, ahol történhet ez a tanítványozódás, a Krisztus követése. És ez a táblázat, amit néztünk az múlt alkalommal, ez ebben segít, és olyan területeket feszeget, pedzeget, ami a hétköznapjainkban van. Nem egy szervezett gyülekezeti szolgálatban van, nem egy missziós csapatban van, vagy egy gyülekezeti szolgálati csoportban van, hanem ez a mi életünkben. Abban a kontextusban, abban a környezetben, ahol élünk, mozgunk, dolgozunk, tanulunk, élünk, akármi. Oké, és ez volt ez a táblázat, ahol ott volt, hogy jöjj, növekedj, menj, a vízszintes sorok, és ott volt, hogy hallgass, egyél és áldj. Oké? És aztán ezt végignéztük rublikára rublikára, kicsit alkalmaztuk is, hogy nézhet ki az életünkben ez, de nagyon izgalmas, hogyha odaszánod magad, és mindegyik kis rublika meghatározhatja mondjuk egy 4-5-6 hónapodat. Úgy azt mondod, hogy ez lesz most az én szellemi célom, hogy ezen a területen növekedjek, és mondjuk az egyes rublika, vagy a kettes rublika. Hogyha úgy gondolod, hogy Isten ezt a területet feszegeti, masszírozza, és még egy kicsit fáj is, és még egy kicsit nagyon ki is hív ezen a területen. Aki azt mondod, hogy például azonnal engedelmeskedni fogok Jézusnak, amint szól hozzám az anyagiak területén. Oké? Tehát azonnal engedelmeskedni fogok Jézusnak, mert hogy ezen a területen mondjuk küszködöm. Tehát tudom, hogy ez a terület ez nehéz nekem, és azonnal engedelmeskedni fogok Jézusnak, amint szól hozzám. Ja. Aztán milyen példa még? Ha már múltkor beszéltünk a lagziról. Én fogok a legjobb lagzit csinálni, és simán össze fogok takarítani azok után, akik esetleg sokat isznak. Nem érdekel, hogy össze fogunk takarítani. Tehát, vagy akármi. Ja. Tehát legjobb karácsonyi buli, legjobb szilveszteri buli. Tehát bármi. Tehát ahová jöhet bárki, és jöhet úgy, ahogy van. És akár még hozhat azt is, amit csak akar. Ja. Aztán azt mondom, hogy körülbelül ideig jutottunk el a múlt órán. Persze, amikor megvan ez a rublika, hogy ebben én akarok most növekedni, mert Isten szól, vagy Isten felhívja a figyelmemet rá, akkor persze adalékként még kell hozzá egy valami. Egy elszámoltathatósági barát kapcsolat, akivel ezt megbeszélem, és azt mondom, hogy figyelj, te vagy az, aki ezután kérdezősködni fogsz, te vagy az, akivel ezt megbeszélem, csináljuk, te is keres egy területet magadnak, és segítsük egymást előre. Imádkozzunk egymásért, segítsük egymást előre, segítsünk lépkedni ezen a területen előre. Oké, tehát a cél eléréséhez ez nem titkos ügynökként kell csináljuk, hogy senki nem tud róla, mert azt tudjuk, hogy akkor elmismásoljuk, hanem azt mondjuk, hogy ezt valakivel együtt fogjuk csinálni. Aztán negyedik váltás. ez a tevékenység alapúból a kapcsolat alapúba. Kitettem, ennek az alapja a tevékenység, vagy a kapcsolat. És általában a tevékenység alapú a tanítványozás, vagy az a felől való gondolkozás és a szolgálatok, vagy a stratégia szervezése köré csoportosul, tehát tevékenységek köré. De nem, váltanunk kell, kapcsolat alapúvá kell tegyük a tanítványozást. És ez az a rész, ami megint csak visszautal olyas valami, amiről már beszéltünk, tehát nem fog sokat beszélni róla, ez a brancs. Ezek a brancsok. Ugye, mert a brancsoknak az elsődleges célja mi is volt? Azt mondtuk, hogy olyan emberek számára van, akiknek szükségük van bátorításra és elszámoltatóságra, mert úgy döntöttek, hogy vezetni fognak valamit. És tehát vezetni fognak valamit, egy szolgálatot a nagy küldetésben, és szükségük van arra, és növekedni akarnak abban, hogy növekedj, tehát hogy meghallják azt, amit Jézus mond, és hogy kezdjenek is vele valamit. Oké, mert a brancsok lényegében ez a két kulcs kérdés hangzik el. Mit hallottál, mit mondott Jézus, és mit kezdesz vele? És tehát ott nincsen szó, tehát nincs biblia tanulmány, ott nincs, nincsen olyan, hogy ha, mit tudom én, kijött a nagynénémnek a bütyke a nagylábúján, imádkozzunk érte, hanem arról van szó, hogy ott vagyunk, 4-en, 5-en, 6-an, 8-an, van egy vezetője, és aztán mi a helyzet? Mit szólt hozzád Jézus legutóbb? És mindenki elmondja, a csoportvezetője is ugyanúgy. És aztán ki lehet hívni egymást, hogy hogyan tudná. Tehát nem csak a sikereiről beszél akár, tehát elmondja, hogy hogy áll a folyamatban, nem csak a sikereiről beszél, hanem a kudarcairól, és aztán segítik is egymást, hogy hogyan tudnak tovább lépni. Oké, tehát egy olyan környezet, ahol tehát kell a bátorítás, meg az elszámoltatatóság. Tehát a visszaellenőrzés, hogy rendben vagyok, jól vagyok, látnak engem, átlátható vagyok, őszinte lehetek, nem kell titkolnom előlük semmit, éppen ezért minden támogatást meg fog kapni, hogy előre menjek Jézus Krisztus követésébe. Ja, úgyhogy egy nagyszerű eszköz egyébként arra, hogy a kontrollt, emlékeztek, beszéltünk arról, hogy a kontrollon lazítani, tehát az irányításon lazítani, és nagyobb elszámoltatóság. És ez például egy jó eszköz. Az, amikor sok vezető van, és sok szolgálat van falakon kívül, egyszerűen nincs más választás az embernek. Csak muszáj engedni a kontrollon, az irányításra. Nem tudsz más. És ezen gondolkodtam, hogy akár itt Tarjánnal kapcsolatban, de akárhogy is. Tehát, hogy most abba gondolkodjak, hogy most szeretném, ha majd egyszer 100-an jönnének a gyülekezetbe oda. És akkor a másik gondolat az, hogy mi lenne, ha megszoroznám mondjuk 10 000-rel. Tehát a 100 000, az 1 000 000. Most 10%-a Magyarország. Tehát, hogy nem kicsibe gondolkodni, nem nagyban. Mert hogyha ha nagyba gondolkodom, tehát hogyha 1 000 000 emberbe gondolkodom, akkor az hogy lesz lehetséges? Úgyhogy nem én csinálom. Hanem kell hozzá még vagy 1000 vezető. Vagy 10 000 vezető. Akik kimennek, és mennek a szomszéd faluba, mennek a következő városba, mennek az ország túloldalára, és akkor lesz egy. De hogyha csak 100-ba gondolkodom, akkor mindig csak én leszek, meg hogy én az én csapatommal ezt hogyan tudom megvalósítani. De nem, már a kezdetekben úgy kell gondolkodni, hogy hogyan, hogyha azt akarjuk, hogy ez tényleg egy úgymond egy mozgalom legyen az, amit itt elkezdtünk csinálni. Hogy nem csak az, hogy most jó, a pásztor Balázsék mennek, aztán alapítanak egy gyülekezet, aztán majd csak lesz valami 20 év múlva, hanem azt akarjuk, hogy itt dolgok megváltozzanak. Ahhoz képest, mint amit csinálunk itt 20 éve. És ahhoz meg így kell gondolkodni. Tehát váltani kell. És erről szólnak ezek a váltások, amiket tanítottam, de ebben is így kell gondolkodni. Hogy az emberek, tehát gyülekezetek úgy fognak alapulni, hogy sok ember megy, de ez hogy működik? Ez iszonyat kaotikusan fog működni. Tehát most, ha belegondolok, hogy 500 vagy 1000 vezető megy és plántál gyülekezetet, ez nem működhet másképp, csak kaotikusan. Tehát ott az nem mehet úgy, hogy valaki ahonnan kiindult, az majd irányítás alatt tart mindent. És akkor van egy ilyen parancsnoki pult, ahol minden gyülekezetnek megvan a monitorja, és akkor figyeli az adatokat, vagy akármi. Nem, hát ott tehát történnek a dolgok, lehet azt se tudja, hogy már ez kit, hogy merre, hány méter, melyen gyülekezetet alapított, vagy hol van, csak jönnek vissza a hírek, ha jönnek vissza a hírek. De nem is ez a lényeg, hogy most jöjjön, hogy valaki ahonnan ez elindult, az tudjon mindenről, és ő irányítsa meg a dolgokat, meg hozzon döntéseket. Nem, Istennek van, Isten mindig mozog, mozgásban van. És hogyha mi nem vagyunk mozgásban, akkor nem követjük Jézust. És tehát folyamatosan mozgásban. Tehát a Biblia így kezdődik, hogy Isten szelleme lebegett, vagy mozgott a vizek felett, nem? Tehát így kezdődik a Biblia, és aztán akármit olvasol Isten, tehát ő mozog. A pusztában mozgott Izrael felé, és aztán kimenekítette őket Egyiptomba, tehát Isten folyamatosan mozgásban volt, és ezt szeretnénk, hogy Isten mozgásban legyen itt Magyarországon is. Itt Csongrádban nyilván, hogy Isten mozduljon el a különböző falvakba, Szeged különböző területeire, és ehhez így kell gondolkodnunk. Ez így kell gondolkodnunk. Ja. Tehát ez rengeteg vezető kell. Ez kaotikus lesz, de ez a pengélen való táncolás, ami teljesen a jó ügyért megy. Ja. És akkor fogjuk látni majd ezt az irányításnak, vagy a kontrollnak az elengedését, amikor vezetők mennek és szolgálnak kint. Akár majd itt Szegeden is. Hogy vezetők mennek, szolgálnak kint, azok felé, akik felé elhívta Isten. Oké, nem feltétlenül most egy szegedi kerületben vagy területben kell gondolkodni. Lehet, hogy egy fajta ember, vagy egy bizonyos embercsoport, bizonyos szükséggel. Abból is lehet egy gyülekezet. Oké, de nem feltétlenül úgy kezdjük, hogy ez egy gyülekezet, hanem csak szívem van rá, beszélek róla, beszélgetek emberekkel róla, megtaláljuk egymást Isten osztályhoz más olyan emberekkel, akiknek szintén ezen a szívén, gyerünk akkor, mi akkor egy csapat vagyunk, és szolgáljunk ezek felé az emberek felé. Kezdjük el, induljunk el. És ezt ne Isten add még hozzá, azokat az embereket, egy leszünk közülük, és velünk akarnak lenni, kedvesek leszünk az ő szívükhöz, befogadják Jézust a szívükbe, és így Isten adja majd a növekedést. Oké, tehát ez a folyamat. Jönnek Istenhez, növekedünk a közösségben, aztán megyünk. Oké, ez a 8-as. Jönni, növekedni, menni. Jönni, növekedni, menni. Ez a hívő embernek az élet körforgása. Minden napok. Aztán azt fogjuk látni majd későbbiekben, nyilván nem most még, de a későbbiekben azt fogjuk látni, hogy egyszer csak híreket hallunk, hogy egy pár ember bizonyos emberek felé szolgált, és emberek ott megtértek, mint ahogy fölbukkantak a Szent István téri testvérek. Egyszer csak jött a hír, mindenféle kontrollnék, senki nem küldte Vikit. A Szent Szellem küldte. És ő mozgásban volt Istennel. És Isten használta őt. És aztán csak jött a hír, nekünk meg az állunk leesett. Nem hiszük el. Hogy lehet ez? Ez fantasztikus. Ja, úgyhogy Úgyhogy emberek így tudnak megérinteni embereket, emberek életét. És ez így kell, hogy történjen. Ez a természetes módja. Nem az, hogy majd várunk, majd a pásztor megmondja, hogy ki vezessen és mit vezessen és kik felé, és akkor majd érzem a felhatalmazást, vagy remegő lábakkal, vajon ezek felé, az emberek felé szolgálatok? Hú, imádkozom egy fél évig is, aztán majd lehet talán megmerem kérdezni a pásztort. És a pásztor meg annyira kontrollmániás, hogy az meg nem mehetsz, mert még csak fél éve vagy a gyülekezetbe, vagy még csak egy évet jártál a bibliaiskolába. Nem, tudod, menjél. Menjél. Hát Isten szívedre helyezett egy embercsoportot, és ha nem Afrikában van, akkor menjél. Menjél, itt van a szomszéd, menjél, ezt szolgálj feléjük. Ja, tehát, ha Isten már szólt, akkor én miért szóljak mást? Akkor majd, ha valamit nem csinálsz, akkor majd ő veri el rajtad a port. Nyilván egy dolgot figyelni fogunk, tehát ugye, mert az érem másik oldala, meg az elszámoltatóság, hogy van szabadság, de az elszámoltatóság az az, hogy igen, Krisztus küldetésével kell mennie, akit ez az evangélium, és mindezt Krisztus értékrendszerével kell átadnod. Oké, tehát a közösség, a szolgálat, tehát a szolgáló vezetés, és sok-sok, tehát amit Krisztus képviselt. És ebben elszámoltatható leszel, mint vezető, vagy mint motorja annak a szolgálatnak, mert hogy befolyásolsz embereket. Mert hogy hatással vagy emberek életére. Tehát a jellemed és a vezetőséged az fontos, és ebben számot kell, hogy adj. Mert meglehet Jézusnak a látása, és aztán bármi áron, minden áron a cél a lényeg, a látás a lényeg, és aztán mindenféle őrültséget, vagy nem krisztusi dolgot is használok, vagy csinálok, mert azt gondolom, hogy ezzel majd elérem azt a látást, amit Jézus a szívemre helyezett. Nem, ebben aztán kell a segítség. Úgyhogy azt látjuk, hogy Jézus egyébként nagyon jó volt ebben, ő a példánk, tehát a kontroll elengedésében, tehát ebben az elengedésben nagyon jó volt, és nagyon jó volt az elszámoltathatóságban is, és az egészet közösségben tette. Tehát közösség volt a fészke ennek a tanítványozásnak. És ahogy az előbb említettem már az óra elején, nem is látunk példát arra látunk, hogy aki a peremen vagy a peremen kívül van, tehát egy Nátanáját, vagy egy házasságtörő nő, vagy egy asszony a kútnál, tehát ott vannak egy-egybe beszélgetések, de tanítványa egy-egybe nem beszélgetett. Tehát amikor megkérdezi, hogy mi lesz ezzel a János gyerekkel, Péter megkérdezi ott János 21-ben, akkor is ott vannak együtt. Sőt, a legdurvább intés, ami a Bibliában van, az is közösségben történt, a csapat előtt. Távozz tőlem, Sátán. Tehát ez jó. Azt mondanánk erre, hogy hát ezt azért jobb lett volna négy szem közt megbeszélni. De Jézus úgy döntött, hogy nem. Oké, tehát van valami abban, hogy közösségben tanítványozni. Tehát mások jelenlétében. És ezért egy nagyon jó eszköz ez a brancs. Mert ez egy közösségben történik, tehát egy csapatban, ott vagyunk többen. Oké, ötödik váltás. Az ötödik váltás, amit meg kell tegyünk, az a tanítványoknak a felhalmozásáról, a tanítványok csatarendbeállítására. Oké? Tehát felhalmozásról csatarendbeállítás. Tehát nem egy kótert csinálni, egy gyűjtőt, ahol összegyűjtjük őket, aztán jól érzik magukat, meg el vannak, szórakoztatjuk őket, hanem megtaláljuk a helyüket. Segítünk nekik megtalálni a helyüket, és kiküldjük. És aztán támogatást adunk nekik, de ebben segítjük őket, hogy csatarendbe álljanak. És aztán ők is ugyanezt csinálják. Állítsák a tanítványokat csatarendbe. Tehát tanítványok, akik tanítványokat képeznek. Oké, tehát képzeld el, hogy itt van egy, mondjuk egy új foci csapat Szegeden, és elhatározzák, hogy ők fel akarnak jutni az NB1-be, sőt elsők akarnak lenni, úgyhogy új és jó játékosokat szerződtetnek le, magyarokat, külföldieket egyaránt, megcsinálják a stadiont, szuperül, új kivetítők lesznek, tehát az agonizálásukat a játékosoknak, meg a bírónak a fejét, mindent ki lehet vetíteni, és láthatják a nézőtérről, hogy éppen hogyan gördül le az izzadságcsepp a sztárjátékos homlokán. Tehát mindent elkövetnek, hogy a nézők fantasztikusan élvezzék a dolgokat, ami történik. És aztán, tehát a környezet szuper, elkezdődik a meccs. Az első meccs. A srácok, miközben támad az ellenség, hasra esnek. Állandóan. Ügyetlenkednek a labdával. Ellen elpasszolják az ellenfélnek. Oké, el sem jutnak a 16-osáig az ellenfélnek. Tehát minden szuper környezet, de ott bénáznak. Tehát szabálytalankodnak állandóan, durván játszanak. És aztán mi történik? A játékosok, miután lejönnek a pályáról, a hírekben azt lehet hallani, hogy ezek ütik-verik otthon a családot. Nőügyeik vannak, válással küszködnek, mindenféle segédanyagokat használnak, vagy isznak, vagy mit tudom én, mit csinálnak. Oké, úgyhogy ezt látja a közönség, és megcsappan a létszám. Tehát volt egy teltház, mert minden új volt, minden fantasztikus volt, és aztán egyszer csak kiderültek a dolgok, és kiürült. Na jó, hát mit tesz a klub? Szerződtet egy új edzőt. Oké, tehát egy új vezetőt a csapat élére. És akkor azt mondják a szurkolók, na, akkor talán most valami lesz, úgyhogy megint megtelik a ház, új reménység, ugye ez ugye, mint a kormányváltása, tehát új reménység, hát ha ő csinál majd valamit, és aztán megint csak beleunnak egy idő után. Tehát unalmas lesz. És ez megy a kereszténységbe. Tehát ez megy a kereszténységbe. Tehát összeszedhetünk akármilyen jó csapatot, akárhonnan, tehát akár az üzleti világból összeszedhetnénk a legképzett vezetőket, legjobb szónokokat, szuper vasárnapi istentiszteletet varázsolunk elő. Az emberek elkezdenek jönni, és élvezik. Kivetítő lesz ott, középen, mindenhol, csak hogy a prédikátornak az arckifejezését, vagy éppen aki zenél, az hogyan, a magas hangokat hogyan sikítja ki éppen, vagy... Tehát éppen milyen fejet vág, amikor a legmagasabb hangra jut el. Tehát jól lehet látni, fantasztikus. Sőt, még látják a kivetítőkön a prédikátor legújabb divatú ruháját, vagy akármiért. Tehát mindent jól lehet látni. De aztán, amint elkezdődik a gyakorlat, tehát hogy tényleg elkezdődik, megint csak a gyülekezet ugyanazokat a régi gagyi dolgokat csinálja. Tehát nincs váltás. Tehát lehet új köntösbe rakni dolgokat, lehet követni új technológiát, meg mindent, de ha nincs váltás, akkor nem fog csoda történni, akkor nem fognak dolgok változni. Hiába vannak ügyes emberek, hiába van pénz mögötte, de nem történnek dolgok. Elveszítik a labdát, amikor felelősségről van szó. Nem vállalnak felelősséget. Vagy éppen bukdácsolnak, miközben az ellenség mert nagyon határozottan támad. Két, tehát a kereszténységről beszélünk. Vagy a hitük megrendül, amikor nyomás alatt vannak. Anyagi nyomás, vagy bármilyen nyomás, hírnév nyomás, vagy akármi. És aztán, ami még nagyobb probléma a gyülekezetben, hogy nincs hatással a környezetükben élőkre. Tehát csak gagyi. Nem beszélve arról, amikor az emberek elhagyják a gyülekezet kapuit, durvák a családjukban otthon, mindenféle segédanyagokat használnak, és ugyanolyan arányú az elválásoknak a száma, mint a nem hívő emberekénél. Tehát nincs különbség. Nincs különbség. És szépen elhagyják a gyülekezetet. Ja. Mi történik? Akkor jön egy új pásztor, ugye? Változtatni kell a dolgokon. Akkor egy új pásztor jön. Akkor lesz egy új épületprojekt, vagy valami, tehát valami újítás, hogy a figyelmet eltereljük, vagy valami, ami egy kicsit ösztönzőleg hat, modernebb lesz, szebb lesz, mit tudom én, szuperebb lesz. Jönnek újak. De aztán ezek az újak is, ha nem változnak a dolgok, akkor azok is rá fognak unni az egészre. Mert nem lesz benne erő. Ja. Úgyhogy mi nem akarunk egy ilyen gyülekezet része lenni. És azért akarunk változtatni. És most nem arról beszélek, hogy valamilyenek voltunk, és abból feltétlenül változni akarunk, hanem a folyamatos változásról beszélek. Tehát mivel Isten mozgásban van, az idő halad, ezért folyamatosan változtatnunk kell. Figyelnünk kell az embereket. Az embereket úgy tudjuk figyelni, hogyha velük együtt élünk és köztük élünk. Akkor tudjuk követni azt, hogy emberek hogyan gondolkodnak. Tehát egy kolostorba bezárva nem tudjuk, hogy az emberek hol tarthatnak az életben, mind gondolkodhatnak, de úgy nem is fogunk hatással lenni rájuk, és nem is tudunk majd érintkezni velük, ha egy kolostor kereszténységet élünk. Tehát újra kell definiáljuk azt, hogy ahhoz, hogy meglássuk, hol kell változtatni, mit kell változtatni, tehát újra kell definiáljuk azt, hogy mit jelent az, hogy siker számunkra. Tehát gyülekezetként. Tehát mi a siker? Mit mondjuk azt, hogy siker? Tehát, mert azokat a dolgokat kell mérjük, amik Isten számára fontosak. Oké, mert eddig miket mértünk? És miket mérünk? Hányan vannak vasárnap? Oké, de ez rendben van, mert ez fontos. De ezt mértük eddig. Hányan vannak vasárnap? Vagy mennyi a felajánlás, az adakozás? Oké, ez is fontos. Ez is fontos. Hányan tértek meg az elmúlt évbe Satzper KB-t? Vagy hányan merítkeztek be? Oké, tehát mérjük. És a legtöbben itt megállnak, tehát ennyi, hogy oké, lemérjük a sikerünket, mit mondanak ezek a számok. Hogyha Excelbe beteszük, akkor még egy ilyen diagramot is tudunk csinálni, tehát láthatjuk a tendenciát, hogy állunk vele. És akkor tök jó. De azt látom, hogy egyébként a Bibliában is, tehát a Biblia tele van számokkal, tehát a számolás, a mérés az nagyon fontos és biblikus. De szerintem a legfontosabb, most említettem négyet, amit mi biztosan számolunk. De például szerintem át kell váltsunk, legalább erre az egyre még használnunk kell, és aztán majd mondok még sok más számot, amit mérhetnénk, de arról még csak álmodozunk. Hogy hány olyan tanítványunk van, aki tanítványokat tanítványozott? Szerintem ez sokkal fontosabb kérdés. Mint ez, hogy hányan vagyunk vasárnap, hogy mennyi pénz jött be, vagy hányan tértek meg, ami egyébként megint csak csalóka, mert a megtérés ez nem 5 perc. És hányan merítkeztek be? Ja, úgyhogy el kell kezdjük számolni, hogy hány tanítvány van, akik tanítványoznak másokat. És itt nem arról van szó, hogy ki az, aki föl tudja tenni a két kulcs kérdést, jó? Mert ez még nem tanítványozás. Mert ezt már biztos föl tudjátok tenni. Mert már annyit mondtuk. Oké, hogy mit mondott nekem Jézus, és mit reagálok rá, vagy mit tezek vele, vagy mit kezdek vele. Tehát ezt föl lehet tenni, ezt a kérdést, de nem ez a tanítványozás, hogy képes vagyok föltenni, hanem én ezt demonstrálom annak, akinek fölteszem. Tehát én erről tudok beszélni, hogy számomra ez azt jelenti, hogy. És ez az ember meg látja, tud néhány dologról, és van néhány dolog, amit lát is az én életemben, hogy én reagálok arra, amikor Isten szól hozzám. Én engedelmeskedem, amikor Isten szól hozzám. És változik a családom. És változnak a körülöttem lévőkkel való kapcsolataim. Változnak dolgok az életemben. Formálódik az életem. Közösségem megújul azokkal, akikkel együtt töltök időt. Oké, tehát az a tanítvány, ahol ez történik. Tehát nem az, hogy aki föl tudja tenni ezt a kérdést, hanem ahol ez történik. És aztán ebbe bevonsz valakit, aki ezt látja, hogy tud róla, és tudsz róla beszélni is. Na de mindegy, tehát ha csak az első négy kérdés szerepel számunkra, akkor a prioritásunk az nagyon el tud ferdülni. Mert ezek a kérdések helyileg, hogy kérdezzem, tehát mire vonatkoznak ezek a kérdések? Hol történnek ezek a számok? A falainkon belül. Oké? Hányan jöttek el? Gyülekezetben vagyunk. Hányan adakoztak, vagy mennyit adakoztak? Ez is gyülekezetben történt. Hányan tértek meg? Ez is a gyülekezetben, vagy csináltunk egy evangelizációs alkalmat valahol, és akkor ott, a gyülekezetben, és a negyedik hányan merítkeztek be a gyülekezetben. Tehát semmi mérés nincs a falakon kívülre. És ez is egy üzenet, és ez is egy perspektíva adás számunkra, számotokra, a gyülekezetnek, még számunkra, a vezetőségnek, hogy a dolgok itt bent történnek. De hát mi most már az egész félben arról beszélünk, hogy a dolgoknak nem itt bent kell történni, hanem kint. Kint kell történnie. Mert Jézus kiküldött bennünket, hogy tegyünk tanítványok embereket. Jártunkban, keltünkben. Oké, de csak miket számol a Biblia? Csak gyorsan néhány példa. 120-an voltak a felső szobában. A két apostolok cselekedete 1. Aztán 3000-en bemerítkeztek pünköstkor. Apcsel 2. Aztán nem sokkal később 5000-en csatlakoztak. Apcsel 4. És sorolhatnám. Tehát ott rengeteg szám van apostolok cselekedetében. De aztán beszél, hogy az özvegyasszony 2 fillérje. Tehát mondjuk ezek jó kis számok, nem? Az özvegyasszony 2 fillérje. 5 talentumot kapott a szolga, Máté 25-ben. Aztán ott volt az asszony, aki drága olajjal megkente Jézus lábát. Ha kiszámolod, az kb. 10 millió forintra jön ki ennek az értéke. Olyan drága olaj volt az. 10 millió forint. Ez már egy jó kocsit lehet venni. Nem, azért nem kocsit, autót lehet. Oké, de aztán van másfajta számolás is. 10 leprás, aztán 2 vak, aztán ott van a fickó a légiónyi démonnal, ott van a Márk 6-ban az 5000 ember megvendégelése. Tehát sok mindent számol Isten. Ott van a 12 tanítványa Jézusnak. Tehát vannak méricskélések, vannak számolások. Tehát mi is bátran számolhatunk. Akkor mi mit számoljunk? Ötletek. Hány szükségben lévő embereket szolgáló szervezetet tudtunk támogatni anyagilag és önkéntesekkel? És mennyi pénzzel támogattuk őket, és mennyi önkéntessel? Oké, tehát akik a szegedi embereknek a szükségein ügyködnek. Akik közé mi is tartozunk. És lehet, hogy egyszer olyan helyzetben leszünk, hogy rajtunk fognak segíteni. Oké, egy alapítvány, vagy egy egyesület, vagy bármi. Aztán hány gyülekezet elindításában segítkeztünk. Közvetve, vagy közvetlenül, tehát akár mondjuk csak anyagilag támogattuk, de részt vettünk benne anyagi támogatásban. Vagy kiküldtünk, vezetőt kiküldtünk, csapatot, tehát hányat. Ez megint csak kifelé, a kinti dolgokat számlálja. Aztán hány embert segítettünk abban, hogy visszailleszkedjenek a társadalomban, miután lejöttek a függőségükről. Akár ez legyen szerencsejáték függőség, vagy bármilyen anyag, alkohol, gyógyszer, drog, bármi, hány embernek segítettünk visszailleszkedni. Vagy hány embert tudtunk tanácsolni különböző élethelyzetekben. Mennyi ételt tudtunk kiosztani szükségben lévő embereknek. Mennyi cipős dobozt tudtunk adni? Karácsonykor, vagy bármikor. Tehát szükségben lévő gyerekeknek ajándékot. Vagy, ilyen is van, hány tele iskolatáskát adtunk oda ajándékba szegény családoknak, gyerekeknek az iskola kezdéskor. Hányan vannak házi közösségekben, házi csoportokban? Tehát ezek mind olyan kérdések, ami nem a gyülekezet falain belüli méricskélés, hanem a gyülekezeten kívüli méricskélés, és ezek olyan dolgok, ahol hatással vagyunk emberekre. Nem megy a szórakoztatás gyülekezeten belül, a felhasználó mentalitás erősítése, hanem megy az örökkévaló hatás emberek életére. Kint. Akár lehetne nézni az arányát. Mennyi pénzt költöttünk a bevételből a falakon kívülre? Bár azt mondjuk, és ez így is van egyébként, tehát, hogy minden egyes forint a misszióra megy, mert ami itt bent történik, az nyilván, tehát azért van, hogy aztán lehessen kimenni, tehát egy módon. De vannak olyan szolgáltatók, ahol lehetne több pénzt adni. Nyilván az attól is függ, hogy mennyi bevétel van. Aztán hány abortuszt tudtunk megelőzni? Oké, tehát akár beszélgethetnénk, mielőtt még meghozza a döntést, beszélgetünk emberekkel. Olyan kapcsolatban állunk a klinikával, vagy bármi, hogy bizalmat kapunk arra, hogy elbeszélgessünk az anyukákkal, mielőtt még meghoznák ezt a döntést. És hányat tudtunk megelőzni? Hány embert tudtunk meglátogatni a börtönben? Vagy hány börtönben lévő ember családja felé tudtunk szolgálni? Szóval valakit leültettek 10-15 évre, ott maradt a családja, lehet, hogy 2-3 gyerekkel. Biztos, hogy elkér ott a segítség. És nagy valószínűség szerint azok a gyerekek, meg a feleség nem tehet róla. Aztán erről nem is beszél. Hány gyereket fogadtunk örökbe? Oké, tehát családok. Ha már idősebbek a szülők, vagy nem lehet gyereke valakinek, hány gyereket fogadtunk örökbe? Az egyik legjobb evangelizálási módszer. Ott él egy gyermek veled, és Krisztus értékeit kaphatja tőled. Hogy hány fiatal tudtunk visszafogni az önpusztító életmódtól. Vagy hány fiatalnak tudtunk segíteni a tanulásban. Tehát sokféle lehet. Sokféle. Tehát kinek mi van a szívén. És ezt mérni. És ezt látni. Tehát nem csak én látom, hanem lássa mondjuk a gyülekezet ezeket a számokat. Ez nagyon sokat tud jelenteni. Abban, hogy egy látás továbbadódjon. És emberek szikrát kapjanak, és lángra gyújjanak, hogy ők is részt vegyenek ezekben a dolgokban. Ja. Hogyha csak azt számoljuk, amik a falakon belül történnek, akkor nem leszünk hatással a falakon kívül. És tudod, mit fogunk létrehozni? Kiket fogunk létrehozni? Biblia szól tanítványokat. És nem Jézus tanítványokat. Akarsz egy ilyen gyülekezetet? Egy ilyen gyülekezetben akarsz élni? Egy ilyen gyülekezetben akarsz a következő 30 évbe járni? Ahol Biblia szól tanítványok vannak, és nem Jézus tanítványok. Én nem. Én nem. Ja, úgyhogy váltani kell. Váltani kell. És ezen vagyunk rajta. Ezen vagyunk rajta. Ja. Tehát ezért akarunk élni. Hogy Jézust követő tanítványokat tanítványozzunk, és nem a gyülekezetünk tanítványait. Ja. Ja, tehát tanítványok, akik tanítványokat tanítványoznak, tanítványokat nevelnek, akik ott vannak az ő kapcsolati hálózataikban, barátaik között, munkatársaik között, munkahelyükön, szomszédságukban, és Jézus nevében reménységet és változást hoznak ezekben a körökben. Oké, tehát mi ezt szeretnénk. De ez a falakon kívül történik. Ez ott történik, ahol amúgy éljük az életünket. Tehát mekkora különbség az, amikor van egy hívő közösség, amikor azt mondják, hogy misszió, és akkor elkezd országokba gondolkodni, meg missziós utakban gondolkodni, meg mit tudom én mit. Tehát olyan, ami ilyen szervezet, meg egyik helyről elmegyünk a másik helyre, és akkor ott osztogatunk Bibliákat, vagy ott beszélgetünk emberekkel, aztán visszajövünk onnan. Nem, Jézus, amiről beszélt misszió, az ott, ahol vagy. Egy izgalmas, misszionális életet tudunk élni ott, ahol vagyunk. De váltanunk kell itt benn. Váltanunk kell. Ja. Váltás. És ez az, ami számít igazán. Tehát, hogy tanítványok, akik ott vannak, ahol vannak, ahová Isten rakta őket, és ott változást hoznak, és reménységet hoznak mások életébe. Ez az, ami számít, és ezt kemérjük igazán. Ezt kemérjük igazán. Ja. Erről a témáról egyelőre ennyi. Másik téma. Olvastam egy érdekes kimutatást, valamilyen ilyen statisztikai adatokat gyűjtő szervezet csinálta, és arról beszéltek, azt tanulmányozták, hogy hogyan most az elmúlt 20. és 21. században hogyan lehetett elérni az embereket Krisztus üzenetével. És azt mutatták ki, hogy az 50-es évektől a 80-as évekig, nyilván az Amerika, tehát más, de be tudjuk egy kicsit azonosítani, mert az ember ember. A kétet is nyilván az utóbbi 15 évben már, vagy ja, körülbelül 15 éve már dübörög az internet, úgyhogy azért már úgy kezd kiegyenlítődni. Nyilván a kultúra az még mindig maradt mindenhol, a maga kultúrája, vagy a maga történelme, de azért kezd, a nyugati társadalom kezd ugyanolyan lenni mindenhol. Tehát a lényeg az 50-es évektől a 80-as évekig, tehát az elsősoros evangelizáció, ez a nem azt mondom, hogy konfrontációs evangelizáció, mert minden evangelizáció konfrontációs. Oké? Tehát ezt ne keverjük össze. Sokszor egymással szembeállítják, hogyha mit tudom én, beszélünk arról, hogy hosszú távon valakivel találkozol, és ápolod azt a kapcsolatot, és nem leórolod egyből az evangéliummal, hanem befektetsz, tanítványozod, és aztán eljön a pillanat, amikor konfrontálod. Oké, tehát éppen ezért, tehát minden evangelizáció, ami evangelizáció, az örömhír átadás, az konfrontáció, hiszen van egy pont, amikor az illetőnek szembesülni kell a bűneivel, és szüksége van arra, hogy megbánja a bűneit. És hittel odaforduljon Jézushoz, mint megváltójához. Tehát minden evangelizáció konfrontációs. De az 50-es és 80-as években volt ez a közvetlen kommunikálása az evangéliumnak. Ami az, hogy prédikálok. Egy az egyben, Billy Graham. A Biblia azt mondja, hogy te bűnös vagy, te római út vagy mit tudom én. Tehát mint az utcai evangelizáció, vagy mint a kopogtatás. Tehát abban az időben ez ilyen volt. Egyébként azért volt ilyen, jól működő, mert az akkori embernek, na mindegy, majd meglátjuk a végén, jó? Nézzük meg a másik kettőt is, mert rajzolni fogok majd. Tehát mindegy az, hogy tehát abban az időben 50-es, 80-es évek, főleg 80-es évek felé, de az 50-es években is ott volt már Billy Graham, csinált ezeket a hadjáratokat. De ott volt Bill Hybels is, 80-as évek, 70-es, 80-as évek között alakult az ő gyülekezete, és ők még akkor ilyen különleges alkalmakat szerveztek sokat. És nagyon kreatívan érték el az embereket, de ez is arra ment, hogy behozzuk az embereket, vagy valami jóra behozzuk, és aztán bum. Oké? Tehát egy lövés. Aztán ezt követte, most nem időrendbe megyünk, csak hogy egy folyamatot láss, elértük őket, mondjuk megtértek sokan, és ekkor vált az akkori ember számára, miután megtért, vált érdekessé a közösség, ahová eljött és megtért. A két, tehát megtérés, és aztán közösség. Tehát közösség, tartozni valahová. Tehát közösség. De ez csak azután volt, hogy az ember meg lett közelítve az evangéliummal, és pozitívan reagált rá, akkor elkezdett beépülni a közösségbe ezután. És ezután jött a tanítványozás, azáltal, hogy bevonjuk ezeket az embereket, akik bejöttek a közösségünkbe, bevonjuk az ügy érdekében. Oké, mi az ügy? Hát a misszió. Oké, tehát, hogy elérjünk embereket, tehát te is vegyél részt abban, hogy szervezünk ilyen hadjáratokat, vagy szervezünk ilyen különleges alkalmakat, vagy lehet, hogy minden alkalmunk különleges, mert arra specializálunk, hogy minden alkalmon jöjjenek a különleges parádéinkra, és megkönnyítsük az embereknek, hogy átadják az életüket Jézusnak. Oké, tehát ez az időszak, ez volt. Nyilván az 50-es évektől 80-es évekig azért ott már a technológia egyre gyorsabban fejlődött, tehát azért volt különbség az 50-es évek, és volt különbség a 70-es, 80-as években. De ezt helyett a 90-es évek, 90-től 2000-ig körülbelül így datálják be. Itt már nem ez a közvetlen kommunikálás az evangéliumnak, hanem a közösség volt a frontvonalban. Tehát először a közösség. Oké, igazából ez a posztmodern tulajdonság. A közösség. Ez a 50-től 80-as évekig ez a modern gondolkodás, hogy nyomjuk az igazságot, keresik az igazságot. A 90-es, 90-től 2000-ig ez már a posztmodern gondolkodás, ahol inkább a közösség, nem az igazság érdekes, hanem a közösség. Tehát tartozni akarok valahová, mert ez jó, hogy tartozok valahová, valakik közé. Mielőtt még hiszek, tartozni akarok valahová. És ez volt a tendencia, hogy mielőtt még hittek, tartozni akartak valahová. És aztán, persze hogyha olvastad a céltudatos gyülekezetet, azt a, hát nem is tudom, talán, nem tudom pontosan, lehet, hogy a 80-as évek végén, vagy 90-es évek közepén, nem tudom, hogy valamikor akkor írta Rick Warren. Eléggé erre van kihegyezve, tehát ahogy mondja a lépcsőfokokat, ő, ahogy fele, nagyon akkurátusan ő tanít erről, nagyon jó könyv egyébként, tanulságos, sokat lehet belőle tanulni, de ott is az volt a korának a sajátossága, hogy bevonni őket a közösségbe, aztán meghallják az evangéliumot, elfogadják, és utána lehet őket tanítványozni. Oké? Mert tehát ebben az időszakban eléggé burjánzott a szkepticizmus 90-es évek. Tehát az ateista fickók, ezek a tudósok, ezek akkor írták sokan, akkor írták meg a könyveiket főként. Tehát nagyon burjázott, tele volt szkepticizmussal, ateizmussal, amerikai is, nem beszélve rólunk, ugye? De el kellett nyerni az emberek bizalmát. Ahhoz, hogy higgyenek. És ez a közösségben való, tehát a közösségben való azonosulás, vagy ezek normális emberek, kedves emberek, segítőkész emberek, közösség. Akkor most már elhiszem nekik azt, amit mondanak. A két, tehát ilyen volt az akkori ember. Úgyhogy amit bizalom született, megszületett Krisztus is. Okay. És aztán az utcsó dolog megint csak az ügy volt. A két, tehát bevonni az ügybe. Az emberek elérése. Vagy hát akármilyen ügy. De főként az emberek elérése volt. És 2010-től kezdve már az ügy van a frontvonalban. Valamilyen ügy. Tehát erre cuppannak rá az emberek. Tehát most volt itt 2013-ban volt ez a Passion konferencia, 60 ezer fiatallal, és YouTube-on fönn van minden üzenet, egyébként a tudsz angolul tök jó üzenetek voltak, nagyon bátorítóak és látást adóak, és tök jó zene volt. Tehát minden föl van, fönt van. És az idei témájuk az az volt, hogy eltöröljük a modernkori rabszolgaságot. Oké, mert a világ történelem, világ kezdete óta, tehát nem volt, tehát ma, a mai nap van a legtöbb rabszolga a Földön. Azt gondoljuk, hogy ez valami ókori sajátosság volt, hogy rabszolgaság volt, és nem. Ma sokkal több van, mint valaha volt rabszolga, aki kényszerítve van munkára. Nem azért, mert valamiből meg kell élni, oké, mert ilyen módon akkor sokan rabszolgák. Nem, hanem kényszerítve van, tehát igazából fizetés sem kap ez az élete, hogy dolgozzon. És eladják, és veszik. És kihasználják. És visszajönnek vele. Két, nem is tudom, most azt hiszem, talán 24 millió, vagy 40 millió rabszolga van ma. Tehát rengeteg. És ez volt a fő témája, hogy töröljük el, hogy lépjünk fel, mint keresztények a világban, a rabszolgaság ellen, a modern rabszolgaság ellen. Na most a médiának mi hívta fel a figyelmét? Erre a konferenciára. Nem az, hogy 60 ezer fiatal összejön, és változást akarnak hozni, hanem a modernkori rabszolgaság. Tehát az ügy keltette fel az érdeklődését a médiának. Mert a média meg azt arra ugrik rá, ami kell az embereknek, ugye? Tehát az ügy volt az, ami megragadta a figyelmét, és aztán, amikor látták, hogy hú, ez milyen nemes, hogy hú, 60 ezer fiatal is összejött rá, tök jó, tök jó. Akkor nem rossz ez a közösség sem. Nem rossz ez a közösség sem. Tehát miután az ügy felkeltette a figyelmüket, utána vált érdekessé a közösség. Okay? És aztán nem mindegy, fölrajzolom, mert érdekes a megkért pászucsom, hogy ezt ne zargassam itt, akkor ezt fogom így zargatni. Tehát az 50-es, 80-es évek. Úgy nézett ki a dolog, hogy nem hívő ember, konfrontálása, és legalábbis tehát egy durbelebum, átadjuk neki az üzenetet, Krisztus üzenetét. Aztán bevonjuk őt a közösségbe. És aztán jöhet az ügy, oké? Okay? Akkor. Kilencvenes évek, 2000-es évek, tehát 2010-ig. Bocsánat. Megint csak ott van a nem hívő. Istentől távol lévő. Közösség. A közösség egy kicsit lazít a szkepticizmuson, a bizalmatlanságon. Most már a közösségben tudunk beszélni Krisztusról. és aztán gyerünk tovább az ügyben. Vagy amit a zászlónkra tűzünk. Oké, tehát ez lehet akár egy misszió. Egy valamilyen konkrét misszió, nem feltétlenül az, hogy most a nagy küldetés az ügy, hanem lehet valami specifikusabb is, mint mondjuk ez a rabszolgaság. Oké, tehát itt is nem az a lényeg, hogy csak ne legyen rabszolgaság a Földön, tehát nem ez a végső céljuk, hanem ez az eszköz arra, hogy embereket elérjenek az evangéliummal. És akkor 2010-től pedig napjainkig, itt van a nem hívő, ügy, az ügy, tetszik ez az ügy, és tetszik, hogy ezek az emberek így e cél érdekében mozognak. Jó közéjük tartozni. Közösség. És csak utána hallgatja meg, hogy mi zújs. Hogy mi van. És nem arról van szó, hogy meghallgatja, mert végülis bárki meghallgat bárkit. Hogyha illemtudó vagy egy normális ember. De igazából inkább ezek azt jelölik, hogy a befogadó képessége Krisztusra pozitív. Jó? Tehát úgy vegyük. Tehát nem az, hogy ezen a ponton közöljük Krisztust, az evangéliumot, hanem ezen a ponton, tehát az ember állapota olyan volt, hogy ezen a ponton befogadta Krisztust. Az ember állapota olyan volt, hogy ezen a ponton befogadta. Az ember állapota olyan volt, hogy... De látod azt, hogy egyre távolabb kerül Krisztus? A folyamatban? Tehát, hogy egyre messzebbről kell kezdjük. És ez Amerikában, ez még inkább, hogyha ismered Amerika történelmét. Egy picit. Tehát akkor abban az időben azt lehetett mondani, hogy voltak olyan államok, ahol 95%-ban keresztények voltak. Jó, tudjuk, hogy ezek nem olyan számok, de legalább 50-60%-a járt is gyülekezetbe. Persze még azt sem jelenti, hogy valaki újjában szület, oké. Okay. De hogy ha valaki már eljárt gyülekezetbe, és néha hallott üzenetet, annak beszélni Krisztusról nem olyan volt, mint mondjuk most kimész a Dugonis térre, és találkozol az istentelen diákkal, vagy megkeseredett idősebb emberrel. Tehát sokkal messzebbről indulunk mi neki itt, mint mondjuk ők ott. De most már ők is ott tartanak, hogy sokkal messzebbről kell menniük. Oké. Okay. Tehát nagyon érdekes. És igazából nem arról van szó, hogy Jézust az utolsó sorba kell tegyük. Oké, okay, tehát ezt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy szorítsuk ki Jézust a palettáról, vagy tegyük a sor végére szerencsétlent. Idáig fajult a kereszténység, hogy most már csak a sor végén kullog Jézus, hanem erre szeretném kiegyezni, hogy stratégiában kell gondolkodnunk. Tehát nem az a lényeg, hogy én elmondtam, hanem az a lényeg, hogy az emberek befogadják. És igen, erőltethetem én a mai nap is az első verziót. De ha nem hoz befogadást, akkor stratégiát kell váltanom. Ez egy kicsit azért is gondolkodtam a héten, mert hallottam egy olyan hírt, hogy valaki itt a szegedi gyülekezetben, és lehet, hogy te már beszélgettél vele, és mondta neked is, akkor csak jó lesz, hogyha rendbe tesszük ezt, fogok vele is beszélgetni majd vasárnap. Tehát elvileg én akadályozom őt a szolgálatában. Botár Balázs. Tehát ő úgy érzi, hogy én nem engedem, hogy ő az utcán evangelizáljon. Holott egyszer nem mondtam, hogy ne csinálja. Lehet, hogy hangsúlyozva beszéltem így az utca evangelizált, sőt, nem lehet, biztos. Hogy hatékonyabb vagy nem hatékonyabb, és gondolkozzunk másképpen. Meg amikor azt mondjuk, hogy evang, akkor ne az utca evangelizációval párosítsuk ezt. Hanem, A legalapvetőbb az az, hogy én a kapcsolati hálózataimban evangelizálok. Ez legyen az alap, és aztán lehet a hab a tortán, akinek van indítatása és ajándéka erre is szíve, az evangelizáljon az utcán. Oké, tehát ezt a hangsúlyozást én zengedezem már régóta, de szegény, ő úgy érte meg, hogy én megakadályozom ebben. De odáig fajult, hogy már szinte úgymond szakadást vélt felfedezni Pásztor Csaba és közöttem. De ezt azért mondom nektek most el, mert ő beszélt másokkal is erről itt a gyülekezetben. Tehát ezt ő nem nekem mondta el. És ez nagyon veszélyes. Mindegyik ki mit mond róla, mert annyira nem érdekel, mert megyek előre abban, amiben Isten hívott, hogy menjek előre. Tehát de hamis következtetéseket vont le. Mert tehát azt mondta, hogy Pásztor Csaba, ő inkább a pesti vonalat képviseli, én meg valamilyen más, valami új vonalat, valami más, ami nem olyan, mint a pesti. Most hagyd mondjam el, hogy mind a ketten ugyanazt a vonalat képviseljük. Teljesen egységben vagyunk ebben. Az lehet, hogy egy kicsit nyersebben fogalmazok, meg egyenesebben fogalmazok ebben, de az csak tud be, hogy Pásztor Csaba, én meg ilyen vagyok. De ebben nekünk egységünk van, amiről beszélünk. És az irányunk az ez. Hogy nem az utca evangelizációt húzzuk alá háromszor, és ezt erőltetjük, és azt ültetjük el a fejetekbe, hogy az evang az utca evangelizációja, nem az evang az, amiről beszéltünk ebben a fél évben. És ha valakinek van erre ajándéka, hogy az utcán menjen és idegen emberekkel beszéljen, és van kreativitás benne, és van kedve, és van öröme abban, hogy ezt csinálja, és beszélgessen másokkal, akkor hajrá! Hajrá! Engedélyt se kell kérni. Senkitől. Lehet csinálni. Szervezhetsz csapatot. És ezt csináltak is. Bibliaiskolát mentek. De soha nem volt még olyan, hogy mi ezt megakadályoztuk volna. Olyan volt, hogy lefújtuk a rendszerest, mert megbeszéltük néhányan a vezetők, hogy mi rendszeresen ki fogunk járni, és hiába mondtuk, hiába bátorítottuk, hiába hívtunk az embereket a gyülekezetbe, senki nem jött ki, csak mi voltunk ott ki. Aztán néhányan rájöttünk arra, hogy ez nem a mi terepünk, legalábbis nekem abszolút nem ez az én terepem. Tehát én nem tudok beszélgetni emberekkel az utcán, majd elmondani el tudom, tehát azt meg tudom csinálni, mint mindenki más, hogy elmondom. Csak egyszerűen nem vagyok jó szívvel ott, hogy az, hogy most csak úgy elmondjam annak az embernek itt, az evangéliumot, aki lehet, hogy itt fogadná el a Krisztus, de én azt mondom, hogy de én itt terültetem neki, a mai embernek, és hazamegyek, és azt mondjam, hogy jó, én meg, a mor megtette kötelességét, ki is van pipálva, evangelizáltam, tehát most már nem kell máshol. Legalábbis én, ha én ebbe belemennék, és megerőszakolnám magam, akkor én így csinálnám. És így csináltam. Oké? Tehát, és ezt most azért mondom el nektek, hogy lássátok, hogy mi a háttérre mögött, hogy miért mondom azt, amit mondok. Oké? És hogy ne legyen félreértés. Ha esetleg még az illetőtől hallotok valamit. Sőt, annyira következtetett, annyira elment, hogy valakitől azt hallottam, hogy lehet, hogy ő vissza is fog menni Pestre. Mert hogy itt annyira bezárultak neki emiatt az ajtók. De hát igazából arról beszélünk, hogy nincs kontroll, hogy olyan szolgálatod van, amilyet akarsz. És nem az, hogy meg van mondva, hogy mit ne csinálj. Ja, úgyhogy nagyon érdekes. Érdekes volt nekem, hogy nekem ezt nem mondta. Azt tudom, hogy akik sokat esetleg voltak fönn Pesten évekig, azoknak tényleg furcsa az, amit mostanában mondunk az evangelizációra, vagy hogy ahogyan nyáról. Mert nem is az evangelizáció, hanem ahogyan nyáról. Vagy hogy lehet hatékonyabb. Azoknak tényleg furcsa. Azok meg, akik újak a gyülekezetben számukra, meg miről beszél ez? Ez miért probléma? Aki azért, mert hogy embereknél ez kontraszt, ebben nevelkedtek föl valahol, én is ebben nevelkedtem föl, csak én belül belázadtam. Mert azt vettem észre, hogy képmutató kereszténységet élek. azért megyek ki, megerőszakolom magam, mert igen, olvasom, hogy a tanítványozás, meg menjetek, és nagy küldetés, meg evangelizáljatok. Hát azt tanították nekem, hogy ez a legjobb és a leghatékonyabb, meg a, ez a number one módszer, ezt kell csinálni, és megerőszakoltam magam, hogy én jó keresztény legyek. Aki aztán évek elteltével hol vettem észre magam, hogy mindenféle kifogást azok, hogy miért nem megyek el. Mert nem volt benne sikerélményem, nem volt benne örömem, hiába mondom azt, próbálom magamat, tudod, ha senki nem tér meg, legalább neked jó. Neked hasznos. Tehát borsozik a hátam, amikor ezzel bátorítják keresztények magukat, hogy nem baj, ha nem élvezed, de legalább, tehát hogy az úgy jó neked. Tehát jó neked, úgy megfeszíted a testet legalább. Ja, hát. Nem volt jó. Tehát nem volt jó így élni évekig. Tehát az, hogy évekig ha az ember így megerőszakolja magát egy ilyen területen, akkor csak hülyére sebzem magam. És szépen kivágom magam a sorból. És egy életre elkaszálom magam abban, hogy embereket elérjek Krisztussal. Úgyhogy gondolkodtam, meg keresgéltem, megnéztem, hogy mások hogy csinálják, vagy milyen más lehetőségek vannak. És aztán láttam, hogy nem ez az egy lehetőség van, hanem van ezer millióféle. És igazából különbözőek vagyunk. Meg azt is észrevettem, hogy a Biblia főként evangelizációnál arról beszél, hogy a saját hálózba. Mi a te kapcsolati hálód? Az az első számú, az a te missziós területed. És hogyha van rá ajándékod, akkor tedd meg ezt kint az utcán, emberekkel, akit nem ismersz, mennek A-ból B-be, de megállnak és meghallgatnak 5 percre, vagy lehet, hogy Isten már előkészítette a szívüket, de mivel neked van ajándékod erre, meg neked van arcod erre, meg lelkesedésed erre, mert az is leri rólad, hogy te kötelességből csinálod, vagy örömmel, és Isten, mivel neked van ajándékod erre, Isten ebbe vezetni fog téged, hogy megtaláld azt az embert, akit ő már gyúr 3 hete, és bele fogsz botlani. És Isten bátorít ezzel, hogy ez az, használd az ajándékodat. De van egy csomó ember, meg akit nem bátorít, mert azt mondja, hogy te meg másképp. Ott van Dorkász, aki a szolgálatával szolgált emberek felé. És úgy került be helyekre. Hogy szolgált, hogy varc, meg mit tudom én, mit csinált, és szolgált emberek felé. És aztán egy nap kinyitotta a száját ott, akinél bent szolgált. De ő nem az utcán csinálta. Vagy a piacon, piactéren, vagy akárhol. Ja, úgyhogy ezt el akartam nektek mondani. Ez is mögötte van annak, amiért én úgy gondolkodom, ahogy. Tehát nem akarom beszűkíteni, hanem széles a paletta, hogy hogyan nyerünk meg embereket. Konfrontáció mindenhol van, mert egy ponton el kell jutni oda, hogy bűnös vagy, szükség van arra, hogy megbánd a bűneidet, és Krisztushoz fordulj. Ez mindenhol meg kell történjen, ha az utcán, akkor 2-3 percen belül, vagy 5 percen belül, akármennyit beszélgettek, vagy ha ez egy kapcsolat, ha bejön a közösségbe, itt van velünk, hallani fog róla, vagy valakitől személyesen, akivel szorosabb lesz a kapcsolata. Ha nem a gyülekezetben történik, hanem a munkahelyen, az osztályban, a szomszédban, akkor is találkozunk, de eljön a pillanat, amikor Krisztus előkészíti a terepet, benned is, ő benne is, és konfrontálod. Tehát a konfrontáció mindenképpen meg fog történni. De különbözőek vagyunk. Ja. Amiért talán én ezt hangoztatom erőteljesebben, az azért, mert tényleg be van ivódva. Be van ivódva, és nagyon be tud jönni közénk ez, hogy azt mondjuk, hogy evang, és akkor az utca evangelizációra gondolunk. És ez nem jó. Mert ezzel rengeteg embert diszkvalifikálunk. Mert ezzel egy csomóan azt mondjuk, igen, az evang az, amit én nem tudok csinálni. Érted? És akkor ez van benne. Az evang, amit én nem tudok csinálni. De az evangot mindenki tudja csinálni. Mindenki képes, és mindenkinek öröme lehet benne. Csak nem egy bizonyos módszert. Ami egyébként a módszer attól is függ, egyébként, hogy épp milyen az az ember, aki elfogadja. Ja. No, van-e bármi kérdés, vagy hozzászólás ezzel kapcsolatosan? Vagy az órával kapcsolatosan? Ja. De csinálja másképp.
Amit evangélium, én megtanultam. A nyakendős úriember is olyan olyan ember számomra, mint az utolsó, aki Iszabian látott az üléssel velem szembe. Ezt komolyan mondom. Ugyanúgy átverem, meg ugyanúgy kérdezt fogok, meg ugyanúgy. Mert a mai nap tett ugyanez a helyzet. Tehát, hogy mindenki, és mindig nézi mindenki, hogy ugyan mit akar. Hát azt akarom, hogy neki is legyen olyan jó, mint nekem. Hogy átadjam, mert ez nekem, ha nem adom át, ez nekem bűn. Mert tudom, és semmiben nem kerül, csak abba kerül, hogy Isten előhozom magamból. Ennyibe kerül csak. Igen, és én úgy gondolom, és mindenki előtt beszélek, utcán szólok, hogy beszélek Istenről. Ha elhiszi, ha nem, engem nem érdekel tovább figyelni. Én elmondom, én így látom, és segítek, mert próbálom úgy mondani neki. Aztán ő majd eldönti, hogy hogy akarom, meg mit akarom. A mai nap például 8-án mondtak nekem nemet. Ha mondom, bakker, hát uram, nem jön. Hát itt. És akkor jött egy fát, és akkor, hát mondom, hogy hello, és akkor mondja, hogy hello. És mondja, hello, ma csikkel, bókra a csikkel, de elment, hogy nem tartott, elokott a csikkel, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Közben oda jött egy teljesen pontalan szörnyűs fickó. Mondom neki, hello, azt mondja, szia, és akkor itt figyelj, elkezdtem mondani, és mind a hárman hallgattuk őt. Ezt a pontalan fickó. Én mondtam neki, figyelj, neki vakajára, komolyan mondom, de egy pénzt nem mondom neki, hogy kiállal, ez már biztos. A másik volt a szépen lép, és én így befényezett, aztán jöhet szemem, aztán veszek neked fejlődve be az éppenben. És így mondtok. Nem is beszél valami, nem is az én tízemben, akkor ez nagyon jó érzés. A lényeg ezt mondtak, hogy legyen. Csillus például, de már lehet. Jó százalékom, az hatalmas.
Ugye? Más bukszájában.
Így, ami történik velem, ez a legjobb elmondani, mert ez teljesen jó. Igen. Szóval, hogy mondjam, hogy nem érdekel.
Tehát virulsz benne. Abszolút életet ad, ugye?
Nagyon nagy boldogságom van benne, nagyon örömöm van benne tényleg, és tudom, hogy nem ilyen vagyok már. Tehát annyira érzem, meg annyira tudom, ezt nem ilyen vagyok. És sokszor bonyolítjuk, hogy így, meg ne bonyolom is, hogy mondja el, amit érzel, ami rajta van a szívedet, mondd el ezt. Nem kell előködni, meg kifeszülni az utcán, hogy már pedig én ezt mondom, akkor az utcán. Úgy is tudod, te mondod, amit érzel kapattam. Figyelj, én is elmondom neked, aztán figyelj, már kérdezz vele valamit, de én szívesen segítek meg, hogy mindennek van. Hát látszik rajtam, hogy hát tényleg így. Hát tudom, hogy látszik rajtam, hogy vannak beszélgetők. Egy jó beszélgetők. Tényleg egy beszélgetés nem csak. Nem erőlködés, még nem. Már is adni neked kereszténynek lenni kell, hát nem kereszténynek lenni. Csinálsz, hazamész, ha se akarsz, tisztelősz, hogy szerintem 20 szabít, ez azt is úgy, hogy ott abba éves benne.
Reszkes tarján.
Igazából ott fogunk, ott állunk, és akkor adjuk be a papírokat. Aztán tudja, hogy missziószoros
tudnia kell, hogy mit vállal.
Hát,
igen.
Nekem egy másik részünk lenne, egy értelmétlen pénteken fogyasztunk a csajokkal, és arról beszélgettünk, hogy ugye a Zsuzsi, akinek Paula beszélt, ők úgy találkoztak, hogy elmentek a krisnásokhoz segíteni igazából, hogy önkéntes munkára, és Paula azért került oda, mert mindenhova beadta a
hogy
önkénteskedni, és sehol máshol nem volt hely, csak a krisnásoknál. És ők ott találkoztak, és így jött a Zsuzsi Jézushoz, és így azt beszéltük, hogy Zsófi meg, ugye a lakotársam, ő meg hitetlenként mindig föl volt háborúzva, hogy miért van az, hogy csak a keresztények tudnak önkénteskedni, hogy miért nem lehet világi embereket megmozdítani erre, és így tök jó, hogy ezt így fölvetettek. Igazából az egyik 10 évvel, a másik 20 évvel fiatalom nálam, és rájöttem, öreg vagyok, de hogy tényleg így őket ez mozdítja meg, és amit így még így felfedeztünk együtt, ilyen kapcsolat az egészben, hogy ahhoz, hogy valaki érettségit szerezzen, ahhoz bizonyos óraszámban kell önkénteskednie, és talán az egyesület pont jó, hogy van, mert
ja.
Esetleg erre rá lehet mozdulni.
Ja. Ahhoz kellenek szolgálatok is az egyesületen belül, így van.
Ja.
Na, jó van. Folytatjuk jövő héten.
Van egy?
Gyerünk rá, mondja csak.
Kérdés van az, hogy mennyire ajándékfüggő ezeket a kultúrorganizációk? Mert én például ugye magam, hogy ilyen hátteres ember vagyok.
Milyen?
Háttérember. Tehát háttérszolgáló. És hogy próbálkozom meg, vagy pedig csiszolhatja, de rájönöm az örökségre, akkor a bicskája, hogy működik ez.
Hát figyelj, az ember úgy találja meg az ajándéket, hogy próbálkozik, úgyhogy csináljad. Legyél ott, kezd el valakivel, aki már lelkes benne. Ja, ott vagy, és figyeled. Sosem leszel egy Zoli. Sosem leszel egy Zoli, tehát nem azt kell nézni, hogy én ugyanúgy akarom majd csinálni, mint ahogy ő, hanem tudod, keresed Istent benne, hogy ez a tiéde, és hogyha látod, hogy próbálkozol vele, és megy, és élvezed, és van rálátásod, van rá bátorításod Istentől, hogy kifejezetten ezt csinálok, akkor hajrá. Hajrá. Érted? Csináljátok ezt csapatba, összejöttök előtte, imádkoztok, és aztán mentek. Vettek, öntöztök, arattok, ezt már nem ti döntitek el, hogy mit csináltok. Adni fog Isten mindenféle lehetőséget. Ja. De azért mondom, hogy viszont nem kell, hogy beleerőszakoljuk magunkat, hogy ebbe bele kell erőszakoljam, mert sajnos ez lehet egy hiba, hogy azt mondjuk, vagy úgy beszélünk, vagy úgy gondoljuk valami oknál fogva, hogy mindenkinek ezt csinálnia kell, így kell csinálnia. De nem, ez nem biblikus, hogy azt mondjuk, hogy mindenkinek így kell csinálnia. Az evangelizációt csinálnia kell, de nem mindenkinek az utcai evangelizációt idegen emberekkel. Egy olyan attitűddel, mint Zoli, vagy tudom, hogy Glória is jó ebben. Viki jó ebben. Yeah. Horváth Gábor István, te hogy érzed magad benne?
Tehát, hogy én éreztem,
hogy
milyen jó már.
És így van, tehát látsz benne előremenetelt, látsz benne növekedést, Isten vezet benne, Isten tanít téged ezen keresztül, tehát ebből tudod meg, hogy ez a te tereped. Ha meg azt veszed észre, hogy már 2 éve próbálod beszuszakolni magad ebbe a formába, de valahogy nem találod meg magad benne, akkor ez nem a te területed. Akkor találd meg azt a területet, ami a tiéd, és azon keresztül evangelizálj. De ne ezt erőltesd, hogyha ez nem... Csak tényleg magadra akarod erőltetni. Ezt a ruhát, tudod. De szét fog szakadni rajtad.
Aztán, amikor valaki zenél egy csapatban, és akkor tök hamis, vagy bizonytalankodik. Van ilyen zenél, csak ugye nincs adottsága.
Uh-huh. Kicsit olyan. Ja. Ja, hasonló, igen.
De nem szakítettem,
ja. Mi kedvelőm, és kedvelje ezt úgy magányosan a
szobájában.
Na, jó éjszakát nektek, és Isten áldjon benneteket.